Szervusztok, Szalai András vagyok, a Datalógia Kutatóközpontnak vagyok a vezetője, és a mai előadás, amire Robi fért, ez a popkultúra alatt a buddhizmus népszerűsége, ez lenne a téma. És hát ez nem egy könnyű téma, sok minden ilyen nekem is készülnöm kellett. Miért ezzel foglalkozom, mert mielőtt keresztény hitet vettem 1990-ben, 8 évig voltam buddhista, tehát nem csak íróasztal művül, pusztán olvasmány alapján beszélek erről a vallásról, hanem illetve ennek a nyugati megjelenéséről, hanem mint aki magam is gyakoroltam, és hát felmondhatom, hogy tényleg buzgom, az életemet is látékben, tehát szerzetesen készültem, utolsó években kezdtem élni, de aztán nem lettem sok, mert a rendszerváltás előtt az én életemben is volt egy ilyen váltás. Erről az egészet szeretnék most mit beszélni, mint aki maga is tudja, mit beszél, mint aki szeretettel gondol vissza azokra, akikkel együtt gyakorolt annak idején a buddhizmust. Szeretném, hogy bennetek is tisztelet ébredne irántuk, sőt, szeretet. Majd látjuk, hogy nézem, mi közös a világképünkben, mi az, ami nagyon más. És hát főleg, amiről ugye ma szeretnénk beszélni, ezek a buddhista celebek, a buddhizmus vonzereje, tulajdonképpen mi is maga a buddhizmus, így röviden összefoglalva a buddha történetét, illetve a buddha tanítását. És ezek után átérve olyan félreértésekre, amennyire úgy gondolom, meg hát sok buddhista és világhit a nyugaton félreértik a buddhizmust, tehát ezért is lett népszerű, bár buddha ezzel valószínűleg tiltakozni már a popularitás vagy a népszerűséggel. Úgyhogy ezen a ma délutáni előadásnak a témája, és akkor utána kérnének titeket, hogy ha valaki meg kérdés van, akkor ha legyen bírja ki az előadás végén, jó? És akkor utána megpróbálok rá válaszolni. Na, tehát az első témák, ugye a kinek és miért lett vonzó a buddhizmus nyugaton, jól látom meg. Ami azért is érdekes, mert egészen a 20. század közepéig a buddhizmus nem volt népszerű, alig volt jelen a nyugaton. Tehát a nyugati kultúrában történt egy ilyen változás, hogy a második világháború után, igazából az 50-60-as években, amikor a hippi kultúra, meg a többi, egyáltalán a nyugati repülőt a buddhizmusra, és hát aztán főleg celebek, hát annak is majd szerintem a végére értjük majd, hogy mi ezek a filmiparban dolgozó emberek, illetve buddhistává, például. Végtétlenül ugye a Richard Gere-t látjuk, a Dalai Lámát hallgatja. Kezdődött az egész talán Tina Turner-ra. Hát aki emlékszik rá, én múlt héten lettem 50, úgyhogy én még amikor felmentem, akkor ilyen nagy hírként hallottuk, még fiatal korom, hogy a Tina Turner ez a autogán színpad, egy hihetetlen energikus hölgy, hogy ez különben Buddha és a buddhista, és akkor erről mentek a cégek. Azt egy Richard Gere-ről is kiderült, hogy a Dalai Lámának jó barátja, jó felső sarokban, aztán a Steven Seagal, ugye a Aikido nagymester, egy harcművész, aki hátvében zönk a tibeti irányzatban megyen van, hogy otthon, hol milyen tartja magát, az egy más kérdés, de ő is népszerűsítette a buddhizmust a filmjével, vagy hát az ő személyiségével a riportok révén. Aztán ugye Steve Jobs, az Apple-nek az alapítója, akiről kevesen tudják, mert ő nem annyira járt a San Francisco-i Zen Centerbe, hanem onnan járt be hozzá az NGO, a mester, ő tanítani elfogadott ember révén, mert nem nagyon ért rá, de azért tudjuk, egy ilyen nagyon strict, ilyen zen-buddhista életvitelt élt, és a vegetarianizmus, amit már tudásba is itt, hát aztán innen is van. Tehát híres emberekről van szó mindenképpen, akár harcművész, akár cégvezető, vagy ilyen filmszínészek, mint a Keanu Reeves, aki a Kis Buddha című filmet látta, ő az, aki előadja Buddha történetét, egy ilyen dramatizált változatban a filmben, meg ilyenünk a Siddhartha története. Aztán egy Uma Thurman, aki ugye a Kill Bill, elég éves sorozatban, ugye volt benne, meg ez egy más filmekben is. Még az édesapja volt az első nyugati, aki a tibeti szerzetessé avatták, akit fölöltek, tehát ők az ebben őt felül, ma már nem annyira gyakorló buddhista, különben, ahogy nyilatkozott. Mert az nagy Orlando Bloom, alias Legolas, ugye, aki és a Michelin buddhizmusnak lett a híve, és hát a barátnői is sorban velük szakít, de ők valahogy a buddhizmusra aztán rákapnak, és hát a végül pedig a kimondhatatlan nevű Benedict Cumberbatch, igen, aki is egy hiatal színész, aki a buddhista lapokban a saját buddhista életéről ugye nyilatkozik. Tehát egy csomó celebrel találkozunk, akik között ott vannak olyan nemes vallási vezetők, mint például a Dalai Lama, ugye mindenki tud erről, hogy 50-es években Tibetben bekontak a kínaiak, rengeteg tibeti fennészállották, szerzeteseket ágyúval leágyúztak, a völgyéből betelett szerzeteseket, rengeteg templomot felromboltak. Tehát tényleg az, hogy a tibeti állam a kínai kínet elkényszerült hagyni Tibetet, és hát ennek ő a vezetője, békerünkben egy ilyes vallási vezetője, aki ott van. És hát még a politikában, éppen a maga Obama elnökkel is beszélve. Tehát egy ázsiai vezető, egy nagyon fura távoli vallás vezetője egyszer csak politikai jelentőségűvé válik, vagy pedig nyugatiak, akik Olami Dávid akarnak, aki egyik irányzatának ugye a vezetője, videlmezője. De ez pedig egy skandináv, egy nyugati, aki mégis ebben az irányzatban, ebben a vallási és spirituális iskolában, hát ő vezető, nyugaton közösség alapítójává vált. Tehát oda-vissza, hogy ez az egész, és a tárgyasabb egésznek van egy ilyen magyar vonatkozása, hogy ennek idején Körösi Csomas Ándor, a magyarokat próbáltam megkeresni, csak valahogy rossz felé indult el, nem a Szibéria felé, hanem alatta, és egészen eljutott Tibetig. Hát aztán a Tibetben lett ő láma, a tibeti szótárnak a fordítója, a Buddha életéről is egy kisebb életedet maga után. Őt ott buddhista lámaként tisztelték. És hát a Budapestről, hogyha az Alaszántonban mondjuk, a magyar, aztán Európa a legnagyobb buddhista sztúpája, tehát ilyen buddha erekeit tartalmazó, ilyen szimbolikus épület, ez minden formának, aránynak megvan maga jelentősége, de most nem tudunk belemenni, de Taronban egy buddha park, és itt van, és itt van. Tehát nagyon népszerű lett még itt Magyarországon is, amikor én voltam buddhista, tehát 80-as években, egy 90-ben lettem keresztény, akkor hát volt 50-60 ember a kenyőmag, és még volt talán 200 ember, aki olvasgatott buddhista irodalmat. Tehát ehhez képest a Körösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézetben a volt tanáriumon, mindegy egy saját buddhista közösségnek a vezetője. És ma már 5-6000-re becsülik a gyakorló buddhistáknak a létszámát Magyarországon. 15-20 között van a buddhista közösségek száma, tehát már egy is számon tartani minden tibeti, koreai, kínai, japáni, Téraváda iskola már tulajdonképpen jelen van, képviseli magát Magyarországon is. Amiért az egész valahogy vonzó lett, és itt nyilván sok a személyes, sok személyes változat, most csak a legfőbbeket mondanám el, amire találkoztam. Az egyik ugye a buddha szobroknak, legalábbis a buddha szobrok egy részének ez a jellegzetes, sajátságos, benső mosolya, ami sokakat nagyon elgondolkodott, nagyon vonzó nekik, ez a szokott nevezett buddha mosolya. Ami olyan, ha ránéztek, nem néztek a képet, olyan sokat sejtető, valamiféle felsőbbrendű tudás van mögötte. Valahogy így az mosolyog, aki a környezetéről tud valamit, ami a környezetben nagyon. Vagy aki nagyon megbékélt a környezetével, vagy valami ilyesmi. És hát ugye ezt a buddha mosolyt ugye gyönyörűen lehet illusztrálni, egy kis szerzetes kisfiúnak a gyermeked kerek fején, ugye ugyanez a mosoly. Tehát ez valami nagyon vonzó lelkiállat lehet, különösen egy ilyen mai nyugati, hektikus életformában élő ember számára, hogy le kell fölkelek, el kell dolgozni, eszem viszont utazom, hazajövök, tévé, vacsora, alvás, és kezdődik az egész erről. Tehát nem lehet, hogy a nyugati embernek a nagyon hektikás életvitele miatt is fordul lefelé a vallás felé. Most nem pusztán itt a nyugalom, a belső békesség iránti vágy jelenik meg, hanem ráadásul itt ugye a buddhizmusban ez a tiszta tudat, fogalma, egy nagyon erőteljes, illetve a tudattal való foglalkozás, az ember tudatállapota. Ez a lótusz, amit ugye a képen látok, ugye eredetlen Buddha is ilyen lótusz trónról ül, mindig ott vannak ezek a szirmok. Ez egy lótusz tróna, a lótusz a vizidélyom, ami a mocsárnak a sarak fölé, a víz, a sár és a víz fölött egy ilyen makulátlan kelyhet ereszt, ami a tiszta tudat, a jelenségvilág, a zavarok, az illúziók, minden fölé, fölött, fölé emelkedő tudatnak a jelképe. Tehát a lótusz trónon ülő Buddha, ez a mi hétköznapi világunkon túl emelkedett tudatnak a jelképe, ha úgy tetszik. És ugye, miután sokat foglalkozik a tudattal, a tudat manipulálásával, nem értem, hogy az elmetudományok, a kognitív tudomány is felfigyeltek, hogy a buddhizmusra, tehát buddhista gyakorlókat, akik azért több ezer óra, több tízezer óra gyakorlás van, mögöttük, tibetiek, japánok, más irányzatokból. Tehát szó szerint igyekeznek mindent megfigyelni az agyukban, analízik őket, mindent vizsgálnak a tudatukon, és hát ugye komoly párbeszélünk az elmúlt évtizedekben a kognitív tudományok és a buddhisták, gyakorló buddhisták között. Éppen most ott Szegeden egy ilyen konferencia tegnap meg ma. Gondolom, zajlik, ahol a buddhisták és pszichológusok a dialógusának az eredményt ismertetik, a pszichológus hölgy. Aztán ami még vonzó szokott lenni az emberek számára, túl ilyen nyugalom, a békesség, ugye a tudatosság, hogy tudatosabban kéne élni az életet, mert ezek a dolgok kívül az ugye a lélekvándorlásnak a hite, hát lesz az, hogy tényleg hisz a buddhizmusban a lélekvándorlásban, vagy nem, de egyáltalán a többi élet gondolata, mint olyan, ez megjelenik az életen túl dolgokkal való foglalkozás, egészen konkrétan a tibet irányzatban, ahol egész meghalás tudomány fejlődött ki. Ugye a Barbot a tibeti halottaskönyvnek az alkalmazása révén, még ez is sajátosan tibeti dolog, de egyáltalán Buddhának, ugye ez a, biztos láttatok, ez a sok alvó, ez a alvó, vagy fekvő Buddha, ugye így fekszik, és ez a Buddhának a parinirvánája, vagy belép a nirvánába, ugye megmérgezik, vagy hát valami mérgező ételt teszik, és tudja, hogy meg fog halni, és az ő, vagy mondjam, elszenteletése, vagy elalvása a nirvánával való végüles átélépése az, amit a szokott megörökítenek. Tehát mindenképpen a mai kultúrában is az egyik tagó a halál. Ugye miközben színesben nézzük. De azért a mai kultúrában a halál igazából tabu, és talán ezért van egy gyomlesztve vele, és egy kisgyerek felnő, tínédzser koráig, több tízezer halált, meghalást néz végig. A buddhizmus is egy olyan vallás, amelyik a halál gondolatával segít, úgymond megrendítkozni sokak számára, akik ezt különben nehézben. Tehát ez is egy vonzereje a buddhizmusnak. Illetve akiknek vele gondjuk van Istennel, egy bibliai, vagy amilyen istenképpen találkoztak valamint ez egy házi bibliai, vagy bármilyen más Istennel, azok számára inkább vonzó, hogy egy ilyen ideális ember, aki, hát látjuk elég nagy, ez egy gigantikus ideálról van szó, de Isten helyett a buddhizmus egy nagyon, hogy mondjam, milyen gondolkodó embernek a nagyon mély tapasztalatai, tanításai követik inkább, mint egy olyan Isten, akinek megvan maga a elképzelése, véleménye, tanult, kapott, stb. Tehát Isten helyett inkább él egy üres világegyetemben, közönös ég alatt, de a tudatát önmaga felé fordíthatja, és azzal elkezd dolgozni, akkor azzal úgy érzi, hogy ez jobb, mint bármi más. És végül ugye a buddhizmusnak felügyelik olyan dolajlámmal szerepe, egyébként látjuk Kipában, a Siratófalnál, a Bécsi katedrálisban, a Jézus képe előtt imádkozni. Minden volt van ilyen vallásközi rendezvényeken, tehát az ő révén leginkább azért elterjedt egy ilyen imázsa és a buddhizmusnak, hogy nagyon toleráns a vallásközi párbeszédben ott van. Tehát ezek így röviden, de mondom, egy csomó személyes ott van, ki miért vonzódik a buddhizmus, még szerelmes lesz egy buddhistánkban. Most akkor természetesen a buddhizmus egy csodálatos, de ez minden oda visszaigazik. Tehát vannak személyes változatok, de még nagyjából ezeket, ezek vonzák a nyugatiakat a buddhizmushoz, a keletek, hogy a biztos. A Buddha történetét szeretném röviden összefoglalni, mert azért egy embernek a történetéről van szó. Ha ezt a képet azért választottam, ez a Buddhában nagyon összefoglalja azt, hogy a sztori tulajdonképpen egy emberről szól, aki elmerül az élvezetekben, aztán éri sokkok, legalább négy sok éri, és elindul ilyen a jóga aszkézist követő úton, ahol nagyon belehal be az egész aszkézisba, aztán történik valami, megéri és átér a középútra, tehát az élvezetekben való elmerülés és az önsenergetás helyett két végletek között a középútra tér rá. Tehát ezt nagyon jól bemutatja ez a kép. Ott fel is tulajdonképpen az egész buddhizmus üzenete, erre épül az ő élettörténetének ez a lényege. Egy tájföldi buddha élete sorozatot találtam ezután a legteljesebb, mint a neten próbáltam felvenni. Az egész ott kezdődik, hogy ez egy ilyen Nepál környéki királyságról van szó, ahol ugye ott van apuka, ott van anyuka, anyukát Májának hívják, mágia, varázslat, illúzió. Neki álmában megjelenik, tehát király családban szó, csak ilyenek. Álmában megjelenik egy fehér elefánt, amely a szarvában, vagy valahogy, mintha a mélyébe belepöltünk, tehát még az, hogy megtermékenyül. Most, hogy ez valamelyik hindu istenség Indra, akinek van fehér elefánt, vagy más, vagy maga volt, hiszen a maga Buddha az, aki ilyen misztikus állapotában, túlvilági állapotában jelenik meg, és termékenyíti meg a saját édesanyját, itt erről lehet a legendák szerint vitatkozni. Lényeg az, hogy egyből tudják, hogy nem akárki fog születni, ugye hindu papokat egyből hívott az apuka, vagy a király, és ők mondják, hogy hát vagy nagy király lesz, ha a világi szakmában van el, tehát satyaként követi a uralkodó édesapját a trónon, vagy pedig nagy remete lesz, nagy vallási figura, nagy vallási vezető, világ megszabadító. Ugye nyilván egy királynak melyik tetszik, hát ez a melyik, aki követi a trónon, tehát az égvilágon mindent megtesz azért, ugye majd, hogy a fiúnak nem eszébe is jön túl sokat vallási dolgokról gondolkodni, hogy csak készüljön az uralkodásra. Mindenesetre a 10. hónapra megszületik, ugye az érkező kép már csak édesanyja oldalából jön ki, aztán ugye a legendák szerint ugye egyből beszél, prédikál, jár, ahol a lépünk, ugye a lótuszok teremnek, ugye a lótuszról már volt szó. Tehát ez a tanultuk a Buddhológiai Intézetben, ezek ilyen későbbi legendák, de mindenképpen az ő jelentőségét van egy hivatal lábúzni. Aztán látjuk őt ifjú korában, tehát egy, hát nagyon kivehető, de kicsit zsúfik nekünk ezek a képek, de azért ott van egy kastélyparkban nő fel, éri egy uralkodó csemeteinek a normális életét, éppen itt az esküvőjét látjuk, tehát ki az élvezeteknek minden gond nélkül. Minden aztán, és ez itt már ez a jobboldali kép, itt éppen a kocsijával látjuk, a kocsisával, és ott láttunk egy aszkétát, ott egy hullát, meg egy beteg ember. Minden aztán egy napon a kocsijával, a kocsisával kihajtott a parkon kívülre, vagy négyszer, vagy egyszer, és négy dolgot látott, vagy négy külön kihajtásról szólt, és mindegy. De lényeg az, hogy életében először látott öreg, beteg és halott ember. Ez 29 éves korára az embernek kiépül a világképe, az én képe, a világnézete, amit keresek itt, mire való környezetem én. Életében nem látott öreg ember, beteg embert és halottat. Tehát az észhajű, az öregnek rákérdez, hogy milyen ember ez? Ugye még nem látott őszhajút. Vagy halottat látva megkezdik. Ez az egyetlen halott, hogy előfordul máskor is. Ilyesmi. Ja. És akkor a kocsis mindig elmondják, hogy nem, hát a betegség mindenkit elér, hát az öregség is mindenkit elér, hát a halál is mindenkit elér, és így tovább. Aztán találkozott egy aszkétával lévő, aki láthatóan tudatában volt az élet monotonságának. Idézem őt, és ez is a szövegekre Józsefnek a fordításában. Vénység, betegség és halál felé gyötrődve távoztam az otthonomból, kutatva azt, hogy tőlük mentességét. Már minden itt csak ő belül botlott. Egy olyan boldogságot hajszolok, amely ellenemromol, nincs kezdete, sem vége. És akkor érthetően, hogy a sokkolban van, meg a rendőrve, hazamegy, feleségének mondja, hogy mindenütt az állandótlanság és a unandóság nyomait látom. Szívem azért szomorú. Az emberek a betegség, öregedés és halál már mi örömre élik tehát a létben. És akkor elindul, és inkább elmenekül otthonról, ezért a következő kép, hogy megszületik pont a kisfia, akit emez Rábulának, Grinchnek, hogy valamilyen ehhez a világhoz köt. Ugye? És hogy mondja, nem állítom a világ uralmat, én egy butha leszek, egy megvilágosodott felügyvédő leszek a világ ügyére. Eljött az ide, hogy elszakítsak minden köteléket, amelyek megakadályoznak abban, hogy tökéletes felismerésre. És még egyszer visszatnéz, és nem merik felébreszteni a feleségét, az alvó feleségét, meg a gyereket, hanem majd, ha megvilágosodott, akkor visszatér, és akkor találkozik a családjával. Ez így is történt, nem kell egy konfliktus nélkül, de még az, hogy ő egyszerűen távozik, elmegy a menetességet, hogy költözőképpen látjuk, hogy a hosszú haját így levágja, ugye a kopaszsága, az a általában szerzetes, hogy a egyvilág dolgokról a lemondást, a elszakadást a világtól, ennek a jelképe volt. Na most, ő ugye, hát hindu környezetben nőtt fel, hinduként, tehát a hinduizmus alapkérdéseit foglalkoztatták, annak az alap kereteiből úgy részben kitört, vitázott hindukkal, mit tudom, az állatáldozat, aki a védikus papság állatáldozatét elutasította, de a legtöbb vitája az inkább a lélek, az atman, az emberi, mondjuk nevezzük a léleknek, az ember lelke, hogy ez létezik vagy nem, és a lélek vándorlás, és ugye, hogy létezik vagy nem, ezekről vitatkozott ő sokat. Pillanat, hogy érezzétek az ő vitáit, hogy olvassak fel meg egy pár idézetet. Azt mondja, az emberek rabságban érzik magukat, mert az atman, a mindenektől elválasztott, elkülönült, független én fogalmát nem mellőzték, ragaszkodnak hozzá. Ez az a kor, amikor már a védikus korszak után a Brahmanák, az Upanishadok időszakja jön, köztesen egy 10., 8., 7., 6. század, amikor a kiterjedik egy olyan elképzelése a hinduizmusban a meglevő védikus párhuzamos elképzelések mellett, hogy az istenség, a Brahman, ez egy ilyen mindenség istenség, aminek egy-egy része egy cseppje, a tűzből egy szikra, a tengerből egy-egy csepp, az emberben levő lélek, ez személytelen változatlan. Lélek, ez a magi lélek fogalmunk, ugyanaz hozzátartozik a arc, újra nem a személyiség. Ez mind csak a testruha része, amit ez az atman felölt. De lényeg az, hogy és ez az, ami aztán ugye a cselekszik jót, rosszat, a karma törvényen megtorolja, megütalmazza, mindenképpen újabb meg újabb létből lőki. Tehát létrejön a lélek forgatag eszménye, lassan ez egy hosszú tag felül és a hinduizmuson belül, de ez egy kialakult, ezt olyan evidensnek vették. A Buddha pont ezt kérdőjelzi meg, és aztán tagadja. Azt mondja, mert micsoda az én? Hogy az ember nem olyan élvénynek, aki sok alkotóelemből áll, nem mondjuk egy különböző tulajdonságok összetétel, ha valami, amit énnek nevezünk, az nem egy lényeg, tulajdonságok mellett, hanem sokkal inkább, nem ezek összműködésének eredménye. Most egy tanítója így jövett, az én létezésem mellett, hogy a dolgok nem azonosak a részeinkkel. Mi például a Ganges a vízvonal? Vagy a jobb, vagy a bal part? Valójában a Ganges egy hatalmas folyam, egy birtok folyam a fentiek. Hasonlóképpen áll a dolog énünkkel. Mire előbb óta van, nem így van tiszteltem élt hovam, és a homokot, a vizet, az innenső és a túlsó partot elveszünk, mi van ez a Gangesban. Tehát ez elég vita, amit azért matematikusok maguk mondják, hát megoldottak, hogy az egész mindig több, mint a részek halmaza. Ezt a kortárs hinduk is elmondták neki, de ő így érvelt, hogy ezt még nem fogadja a plán. A lényeg az, hogy sokat vitatkozott velük, és aztán az aszkézésben, amiről még fog beszélni, nagyon messzire jutott, tehát majdnem belehalt, és aztán, miután már eljutott odáig, hogy majdnem belehalt, akkor ugye arra járó, ugye egy paraszt bátyától kért tejet, vagy rizstejet, teljesen mindegy, tehát szakított a jogának ezzel az önkínzó önsőjönnek a hagyományával, illetve, hogy ez ugyanúgy nem visz sehova, mint az az élete életvétel, amit korábban élt. És rátért a középútra. Most az ő megvilágosodása az egy ilyen legalább négy lépcsős, ilyen révület, egyre mélyebb révületekről van szó, amikről most itt nem tudom, hogy időnk erről beszélnek, de a lényeg az, hogy a megvilágosodása akkor meg van kísértve. Tehát mindenféle ugye, csinos nőkkel, félelmetes démonokkal, a különböző márvágya, a kísértő próbálja őt eltéríteni az útról, hogy hagyja ott ezt az egészet, hogy ijedjen meg, és valami más vonzza őt el, kötődjön még ehhez a világhoz. és így tovább, és így tovább. Tehát itt látjuk ezeket a vonzó, meg fenyegető kísértéseket. Aztán végül megvilágosodik, legyőzi ezeket a kísértéseket, megvilágosodik. Egy hétig ott ül a megvilágosodott, vagy felébredett állapotban, és éppen arra gondol, hogy hogy tulajdonképpen ez annyira bonyolult ez az egész, amire jutott, és olyan nehezen jutott ideig, hogy ezt tulajdonképpen nem is fogják érteni az emberek. És akkor megjelenik Brahma, ugye a hinduizmusban a teremtő, és hát kérveli háromszor, hogy legyen szíves, és mégiscsak lépjen, nem lépjen be a nipánába, ugye a megvilágosodott állapotban nem maradjon ott, hanem jöjjön és tanítsa az embereket, és aztán még egy olyan vissza a végétkizetet meg tanítja, és aztán az embereket egy tanítóként egy közösséget szervez. Igen, azért a megvilágosodásakor azért, hogy milyen tekintélyi igényen lépő fel, tehát hogy most miért hallgassanak rá azok, hogy azok a jogik, akiket ott hagyok, meg volt vélemény arra, hogy megint normálisan étkezik, meg tisztálkodik, meg nem. Igen. Azt mondja, mindent legyőztem, felismertem mindent, lepergett rólam a világ hatalma, elhagytam mindent, fel az élet szomját, segítő nélkül a saját erőmből. Nincs szükségem tanítóra, hozzá hasonló senki sincs. Istenek és halandók közt betétársat nem ismerek. Én vagyok a világ szentje, a legfőbb mester, én vagyok. Ugye találkozik szerzetesekkel, mondják a kiségből, hogy ne szólítsátok nevén, ugye a beérkezettel, tehát Szithatta, ugye Gótama, ugye Gótama, vagy Szithárta Gótama, szanszkritosan, és ne nevezzétek testvérnek. Tehát ő már fölötte áll mindannak, ami a kortárs hindu vallásgyakorlatot jellemezte. És így aztán megszervezi a közösséget, úgy mondják, hogy beindította a tan kerekét, ugye az a csakra, ez a kerék, a buddhizmusnak a nagy szimbóluma, tehát a tanítás, azt jelkezdte a tanítást, nem ilyen tanítás, hogy miről van szó, és ezzel megalakult a buddhista közösség, a szanga. Most azért a tanítás, a vándor tanítóként ugye járta be Indiát, és hát ezért szerzett ő ellenségeket is, és hát valószínűleg rivális volt ilyen filozófiai iskolának az egyik tagjánál étkezett, ugye a legenda szerint, és hát amit elvett, az mérgező volt. Ez most vaddisznunk is volt, hogy valamiféle gombaféle, hát ezen vitatkozzanak a fordítók. Lényeg az, hogy valami, ami halálosan mérgező hatással volt az ő testére, ezért aztán ugye az ő végső kialvása, elrobbanása, nirvánával való, nirvánával való belépése, ezen ezek a fekvő buddha képek megörökítenek. És hát aztán utána ugye megy tovább a buddhista közösség, innen van 2500 éve. Na most a buddha tanítását röviden a következő képen foglalnám össze, hogy éppen egy lótuszt mutat, ugye a lótusz ez a illúziót mocsára fölé emelkedő tiszta virág. Egyik tanítványa is nevette magát, de ez már egy másik sztori. Az első, az az okokozatiság és a létforgatat. Tehát ez az ő hindu világképi háttere, az, hogy létezik ugye a karma, ez azt mondja, a karma, ismertnek a fogalom, egy ilyen okokozati vastörni, ami az embernek a jó tetteit megütalmazza, a rossz tetteit megtolulja, de mindenképpen egy újabb lépbe lök. Tehát megint összeáll, ő tagadja, hogy lenne egy lélek, ami vándorol, de hogy megint összeáll, a karma összeáll egy ilyen emberi lény, amely szenvedi azt, amit meg kell törölni, el kell elszenvedni, vagy pedig éppen élvezi azt a jutalmat, ami az előző életből ugye maradt. Tehát ez egy okokozati vastörvény, az előző élet meghatározza a jelenlegét, a jelenlegi meghatározza a következőt. És így tovább. Tehát itt nincs kegyelem, ez egy vastörvény. Egy morális világképezet, ha szabad úgy fogalmazni. És amíg valamit megtolol, valamit megütalmaz, addig a lépben tart, tehát újra meg újra visszajön. És itt a szanszára fogalma, hogy ez a létforgatag, ez a cinemes két film is kapható, hogy a létforgatag, ami létezik, életek végtelen sora, ami azért megjegyzem, nem úgy tekintenek, hogy jól egyszerű, újabb lehetőségek sora, hanem ez maga a pokol, amiből minden hátterű vallás, hát a kiutat keresi. És mondom, a buddhista felfogás szerint ez ráadásul nem is létezik olyan értelemben, valóságos értelemben, hogy a hinduk számára, mert maga az atman nem létezik, de maga az atman az, ami azt hiszi a hindu, hogy az majd így tovább megy, és egy újabb testet ölt, vagy ilyesmi, az maga is folyamatosan változó részek, folyamatosan változó halmaza, igazából nincsen. Tehát ez egy nagyon valóságosnak tűnő illúzió, a jelentkezés a buddhizmus szerint. Okay. A másik, hogy ez hogy lehetséges, itt jön a lét három sajátság és a buddhista emberkép, ez az egy legfontosabb az egésznek a megértésében. Az egyik három fogalom van, amit tudunk, az egyik az anicca, ez az állandótlanság, az, hogy minden változik. Tehát a tudatéberség nevű meditációval is az ember folyamatosan ezt tapasztalja, hogy az érzékszervek által közvetített valóságban, meg a saját belső testéleti folyamataiban minden folyamatosan jön és megy. Változik és változó részek, folyamatosan változó halmaza. Tehát minden változik, minden folyamatban van, ez az állandótlanság jellemez mindent. Mivel semmi sem maradandó, előbb-utóbb elfogy minden, az egészségünk, a fiatalságunk, a vagyonunk, az életenergiánk, meg minden, és ugye betegszünk, öregek leszünk, meghalunk, stb. Stb. Ezért a lét, ha úgy tetszik, szenvedés, dukkha, nem lesz szó, semmi sem maradandó, tehát minket most nem tud egy állandó, maradandó, abszolút létezőről, csak a hindu istenek és a világ. És itt van a harmadik fogalom, az anatta, az én, a hétköznapi értelemben vett énnek a tagadása, hogy, és ez az egóra is igaz, hogy nincsen egy ilyen állandó ego, aminek a nevében szeretünk és gyűlölünk, vonzódunk és taszítódunk. Tehát nem csak a világ egy állandóan változó, összetett valami, hanem maga az ember is igen, tehát a hétköznapi értelemben vett ego létezését, valóságosságát tagadja a buddhizmus. Tehát ebben a meditációban a tölti éberség című meditációban, a Szatipatthana Szutra szövege alapján szokták gyakorolni, hogy rámutat erre, hogy ez az érzés vette, nem? Ez a gondolat vette, nem? Ez a testrész vette, nem? Akkor hol vette? És ugye a helyes válasz az, hogy sehol. Most ebben az az érdekes, hogy ebből most hagyjuk például szógikai adni egy szempontból, ez most tényleg így van, de ha megnézitek ezt a képet, ugye ez a meghámozott meditáció, tehát tulajdonképpen nagyon üres az egész, mint amikor egy almát meghámozott az ember, de hol az alma. Tehát körülbelül ilyen sokszerű élmény, amikor az ember erre rájön, és ezt a meditációt végzi, mert garantáltan erre a végeredményre jut. És ugye mondják is, hogy nem kell Buddha tanítását elfogadni, ő is ugye úgymond csak ember volt, mondta, hogy Buddha meg a vizsgálmező tanítását, végezze a meditációt, és majd a saját tapasztalatot igazolja, hogy a tanítás igaz. Ez más kérdés, hogy maga a meditáció az már eleve buddhista előfeltételezésekre épül. Tehát ez egy körülbelül, ami menet közben nem feltétlenül jön rá az ember. Tehát az ember kép, az ember önmagában, mindentől és mindenkitől függetlenül, az emberi tudat önmagában, Istentől, világtól, embertől, mindentől függetlenül, önmaga felé fordul és a létet elemzi, de ez maga, ez az alapállás, ebből következik, hogy a meditációban az ember ezt tapasztalja. Hogy nincsen igazából az én, aminek a nevében ugye, szeret, vagy gyűlöl, vonzódik, teszítődik, és így tovább, és így tovább. Ez más kérdés, ezt hozzátenném, hogy erre akkor figyel fel az ember, akkor kiderül, hogy a valóság több. Tehát, hogy létezik egy abszolút személyes végső valóság, akit ugye a kereszténységben Istennek neveznek, akivel való kapcsolatra, és a többiekben vel való kapcsolatra teremtett lények vagyunk. Ha ez nincs, ez a keret, akkor tényleg csak az, ami az ember önmaga felé fordul, és nem tán magában semmi, minden változna, minden maradandó, és így tovább, és így tovább. Tehát, magyarán, ha valamit visszakítunk egy kontextusból, akkor persze, hogy azt találjuk a más kérdés, hogy ez a különbség a buddhizmus és a kereszténység között, hogy ez a kontextus, a személyes teremtő Isten létezik, vagy létezik, és akkor ezzel van értelme, a személyiségemnek van, mert egy nagyon maradandó, abszolút örökké van valaki, aki elvaló kapcsolatban lehetek én is ez, vagy pedig tényleg csak minden változó részek, folyamatosan változó halmaznak, és igazából nincs is az az én, még hétköznapi értelemben. Tehát már itt látjuk, hogy valahol közös a buddhista és a keresztény világképben az, hogy minden változik, az, hogy semmi sem maradandó, ennek a fájdalma. És itt jön a négy igazság, ugye a buddhizmus négy nemes igazságot szokták fordítani, hogy hát a négy igazság nemeseknek, vagy a nemesek négy igazsága, ez a csatár érjeszettség, ez a kifejezés, az árja. Nem szeretik ezt befolyítani, ez az árja, ugye a nácik lejelentek ezt a fogalmat, de itt a nemesek, hogy a nemeseknek szóló, vagy a nemesek külön. Az ő igazságokról van szó, ami számukra igazság. És az első ez a szenvedés igazsága. Mi szokták folytani, hogy a létszenvedés. Tulajdonképpen nem arról van szó, hogy hát jaj, mennyi nyűlöltünk a megélhetésre, és még nem erről van szó, hogy az egész lét nem kielégítve. Tehát egy ilyen elégedetlenség van a léttel szemben a Buddha gondolataiban. Tehát amikor hogy olvassam a négy nemes igazság, nem csak a buddhista szöveg, ugye, hogy ez a szenvedés igazság, nemes igazság, a szerzetesek, a születés is szenvedés, az öregség is szenvedés, a betegség is szenvedés, a halál is szenvedés, kötődni ahhoz, amit nem szeretünk, az is szenvedés, elveszíteni azt, akit szeretünk, az is szenvedés, a kívánság nem teljesül, az is szenvedés, de minden, ami a léthez köt, szenvedés. Mert milyen ez a lét? Folyamatosan változó, pusztuló, nem kielégítő, tehát ez a kielégületlenség érzés, a minden, ami van, előbb-utóbb elfogy, ami keletkezik, ugye, meg is szűnik, ezt nem a korákoló mondta, a Matrix mondta, ez ott van a Tipitakában, a szövegén, ami született, az el is múlik. Ennek a fájdalma, a Idam Dukham, ez a szenvedés. Ezt teljesen nem tudunk kérdezni. Ószövetségben állott van, prédikátorkönyv, minden ilyen valósa. A nap alatt. Csak a keret, hogy ezt hogy éljük meg, hogy akkor ennyi ez egész, és itt az első dolog, és itt a végső dolog, amit tettek érből, kikerülünk ebből a rendszerből, vagy pedig ott van Isten, akivel ez az egész egyszer csak értelmet nyer, akivel ezt az egészet át lehet vészelni, és még ennél sokkal több maradandó, örök, abszolút, stb. Várja az ember. Tehát itt válik szét, hogy közösen éljük meg ezt a fájdalmat, a buddhisták és keresztények, ez közösen emberi tapasztalat. A Baraka című filmet lát, aki van a délután, erről szól, ezt nagyon jól bemutatja. A lét nem ennyi, de ezt a részét nagyon jól bemutatja. Másik a buddhista tanításban, ugye a másik nemes igazság, ugye a szenvedés eredete. Úgy mondom, van ez az egész. És ez a szenvedés okának a nemes igazság a szerzetesnek, az oka szony. Vágynak szokták fejteni, egy szonyról van szó, amely újra születés helyzet. Élvezet és szenvedés kísérik, örömet talál különböző dolgokban. Ez a szomja következő, a gyönyörök szomja, a lét szomja, a birtoklás szomja. Tehát szeretnénk létezni, és szeretnénk dolgokat élvezni, és szeretnénk dolgokat birtoklani. Emiatt újra ugye annak az énnek a nevében, amelyik ráadásul nem is létezik Buddha szerint. Tehát ezért újra az életet teszünk, gondolunk, mondunk el, mint amit akarunk megtörölni, megjutalmazni, hogy ez újra lép belő. Tehát így keletkezik ez az egész, és így a megoldás, ez megszüntethető. Tehát az eredetet megszüntetjük, maga a jelenség is megszűnik, ha a vágy, a szony megszűnik, akkor maga a szenvedés is megszűnik. És ez a szenvedés megszüntetésének nemes igazsága szerzetesek, a szönnök teljes vágytalanság révén történő megszüntetése, elvetése, feladása, elhagyása, elutasítás. És aztán külön foglalkozik azért, hogy melyik szenvedélye, vágya, stb. Hogyan kell bánni, el kell utasítani, el kell vetni, föl kell adni, el kell hagyni, meg kell szüntetni, stb. És ennek az útja a 8-as ösvény, a nemesen 8-as ösvény, helyes felismerés, helyes lehatározás, helyes beszéd, helyes cselekedet, helyes életmód, helyes igyekezet, helyes emlékedés, helyes elmélyedés. Hát minden szónak komoly irodalma van, de most nem tudunk bánni. De ez a négy nemes igazság, vagy a nemesek négy igazsága, meg Buddha így tömören megfogalmazta a tanítását. Na most az egésznek a célja a végső kialvás, tehát a kiút a szenvedésből, ebből a az ilyen jellegű létből, kiút a létforgatagból, az egész szanszárából, és ott a nibbán, ahogy ismertem, és nem ilyen a nirvana szó, ez meg ezt jelenti, ez a kialvás, elolvanás, mint amikor a gyertya a többi lév és elsőt. Tehát ez lenne röviden a buddhizmusnak a tanítása. Most a félreértések, említeztek a Máté című filmben, ne próbáld meg elhalítani a feladat, inkább ismert fel az igazságot, mire ne ókorunk, ugye a gyermek egyből megkérdezi, hogy melyiket, az igazság ez nincs, csak kis íbetűs igazság óktól beszámol. De ezt nincs kannak, jelöztet. Tehát van egy ilyen félreértések a buddhizmussal kapcsolatban is, a buddhával kapcsolatban, a buddhizmussal, és hogy minden buddhist, a buddhistákkal kapcsolatban. Jó? Ezeket szedtem össze így. És az első talán ez, hogy a buddha az egy aszkéta. Mert látunk ilyen buddha szobrokat. Többet is, és hát ez valik beléké, hogy mondjam, nem ezzel vonzák a buddhista gyerekeket, a gyerekek is buddhistának. Amit tudni kell, hogy az buddhának a korai éreiből származik ez az ábrázolás, tehát itt még a megvilágosodása előtt, mielőtt a középútra rátér, előtte nézett ki így, nem véletlenül, hogy a négy nemes igazság előtt mindig így kezdi a tanítást, hogy szerzetesek két véglettől kell távol tartani magát annak, aki remetességre távozik. Melyik két véglettől? Az egyik az, amelyik elmerül a gyönyörökben. Gyönyörök élvezetében. Az üres, hitvány, közönséges, nem talán értéktelen. Másik az, amely elmerül az önkínzásban. Az fájdalmas, nem talán értéktelen. Egyik se visz sehol. Szerzetesek a beérkezett, mindkét végletet elkerülve átállt a középútra, mert megnyitja a szemeket, megvilágosítja az elmét, nyugalomra, megismerése, megvilágosod a kialvás, hogy a nirvánára vezet. Hogy értsétek, és ezt az egyik a kellő része azért nem lehetett megcsinálni, hogy a kis Buddha című filmben, amikor Buddhát előadta, azért volt Buddha életének azért része volt, az ő keresésének része volt, két olyan sztori is, amit valami nem szoktak így nagyon elmondani, de így van. Az egyik az a temetői kontemplációk voltak, az úgynevezett undorgyakorlatok, amit már látjuk, helyenként vidéken, még télalapú területeken még azért gyakorolnak. Ez emberi hullák szemlélése 10 fokozaton látott fel, tehát elképült, gyengesebbi hullákon át egészen a csontvázi, ma már csak csontvázokat gyakorolnak. Én most direkt nem hoztam képeket.
Jó.
Hát így kezdődik, Pécsi Olivérről inkább a Puskás Ildikó fordításában. Nézd a festői képet itt a testet, sebtőkúfadó, beteget, sokat akarod, melyben állandóság nincsen. Ezt az elaggott dolgot itt a bajfésztek, a pusztulót, mint széjjel tép a gennyedés. Ezt a halandó életet. Csontokból készült íme vár, a fokolatja, hús és vér, és a belsejében zárva él, vénység, halálgőd és szindelek. És az undor gyakorlatok mindegyiken formula végén ott van a befejezés, ez nem az enyém, nem ez vagyok én, ez nem az enyém. Tehát ez az egyik, amit látnunk kell, hogy ez az, amiről igyekezett túllépni, mert egy ilyen érvedeg értéktel után olyan mértékben akart szembesülni a halál az elmúlás gondolatával, hogy azt ugye megtanulja uralni, valamit tudjon ezzel valamit kezdeni. Nagyon sokként érte a létnek a munkásnak. Egy egészen más buddha kép, ez a vidám fickó, biztos láthatok már sok ilyen képen, általában kínai, mert ez egy kínai, sajátosan kínai buddha, egy dagadt, nagy főcímpájú, vigyorgó, nyújtózkodó, gyerekek veszik körül, egy ilyen figura, és sokan hiszik, hogy ez buddha. Nem, ez nem buddha, hanem volt egy 9-10. Században élő kínai csanmester, tehát egy buddhista szerzetes, egy ilyen excentrikus viselkedésű dagadt vigyori fazon, aki jól el volt a gyerekekkel. Azért a kérdésekre, hogy néhány csan ilyen paradoxztori film alatt, ahol nagyon jól válaszolt. Tehát ő tényleg megvalósította úgymond a tudatállapotot, a buddha tudatot, de egy ilyen figura volt, és annyira mégszerzett, hogy aztán a kínai buddhizmusban Maitreya, az eljövendő buddha, tehát a buddhisták is várnak egy buddhát, Maitreya az eljövendő buddha alakját ővel ábrázolják. Oké? Okay? Tehát a kínai buddhizmus sajátsága az a Hotai figura, vagy hát Hotai Japánban ismerik, de ez nem a buddha. Oké? Okay? hanem ez egy szerzetes volt, egy egyszertyűkös figura, aki Kínában majd jelölt, ha egyik ábrázolása. A háttérben látjuk külön, mert nem tudom, hogy látom, csak ott egészen fönn, ott áll viszont egy óriási Amida Buddha, egy igazi, azt tényleg Buddhát ábrázoló figura. Ez a nagy figura, az a dagadt pacákkal, gyerekekkel a vasán játszanak, minden nagyon népszerű, és a kínai éreknek ezt a fajta Buddha képet inkább be lehetett adni, mint az előző, tehát ezt a nagyon sanyagra és sanyagra autentikus kínai alapból egészen másra kialakítóak, mint az indiaiak. Oké, tehát nem az aszkéta, hogy ez csak egy időszaka volt, azt mondja, hogy a Buddha, mint Vidán fickó, hát nem ez, nem ő. Most egy másik, ami furcsa Buddha ábrázolás, amivel találkozhatunk két a nyugodtan, és nehéz hova tenni, hogy ahogy a Buddha szexi lenne, ezek a, ugye ülőben a meditációs pózban, ugye a lótusz ülésben, és hát rajta ül egyértelműen szexuális pózban egy női maga, hogy most akkor mi van, ugye? Hova tegyük ezt az egészet? Hát tudni kell, hogy ez még egy tipikusan tibeti buddha ábrázolás, emögött a tantra van. A tibeti vajrájána, meg a mongol vajrájána irányzat mögött egy nagyon furcsa vallás irányzat van. Már úgy értem, Indiában is furcsa. Ez a úgynevezett tantra, amit itt nyugodtan meg egyen észszerűsítenek. Tantrikus szexkérnek el a felalépi, mert minden, hát az mindenről szól, csak nem a egymás iránti szeretet elmélyítéséről, meg raffinált szexuális praktikákról. Ez ott mindenről szól, csak erről nem. Tehát a tantra az egy ilyen kb. 1500-1600 éves irányzat Indiában, amelyik a prüd-indiai vallásosságban jelent meg, hogy éppen a szex és a halál kultuszaként. Tehát pont a közös ülés közben, vagy a temetőben, a halotton ülve, a halállal szembesülve. Tehát a hétköznapi szakrális hindu társadalom számára tabu helyzetekben, ami nem tartozik másokra, ami nem a vallási területe, pont ezeken a területeken keresi a megvilágosodást. És az aktus közben, vagy egy hullám üldögélve, üvegkokonyából iszik, lábszárcsontra fújjázik, és ül a halottom, vagy emberi halottak hangaival kenni be magát, találkozik ebben magát, akiket ilyen, most a mányai jó számra, ott India olyan útjain vonulnak, ilyen bekent, emberi hangokból bekentestő figurák. Tehát ezen a tantrikák előnyében így kitérnek. Tehát ez nem egy kóser vallásosságot, még ma sem. És a buddhizmusnak egy ilyen tantrikus irányzata az, ami Tibetben elterjedt, és itt hát aztán testvérnéként ugye Mongóliában. És ebben vannak ezek az ábrázolások. És hát aztán a tantrák mindig van egy jó, meg egy balkezes irányzat, tehát hogy csak úgymond csak képzeletben csinálják ezt, vagy a gyakorlatban is. Mind a kettő élt, és él a mai napig, nyilván a gyakorlati megvalósítása ezeknek a botrány, az ma már egy főgéti nyugaton ugye ritkán. Vannak is belőle botrányok, amikor egy láma csinálja, és ez egy nyugati nőknek valahogy talán több az ellenállása ilyen helyzetekkel, hogy az ő szexuális energiájukat egy férfi felhasználja az üdvössége, bocsánat, a megvilágosodása érdekében, de ez ott Tibetben ez teljesen normális volt, ez a szexuál mágia a tibeti irányzatnak része. Másról nem, de ott majd erről lesz, hogy milyen sokharcú a buddhizmus, jó? Tehát ez nem arról szól, hogy a buddha lenne szexi, hanem ez egy nagyon sajátos tibeti és tantrikus buddha ábrázolás, ellentétek, egyesülése, stb. A nagyszerű elméletektől, hiszen a fizikai lehetőség minden belefér, attól Filippen kivel beszélsz, és hogy az ő iskolára jelzete van, hogyan gyakorolják vele. Tehát ez egy nagyon sajátos, ez egy tibeti tantrikus változott a buddhának. Na most, aztán a másik ilyen nyugati szemmel ilyen elképzelés a buddháról, látjuk ezeket a gigantikus buddha szobrokat, ugye, hogy ott összetett kézzel, hogy nem azt ez a hódolat, tisztelet jelen emberek felé és bármiféle vallási dolgon, hogy ott hajnalvonak ugye a buddha előtt imádkoznak hozzá, és úgy tűnik, pedig nem imádkoznak hozzá, ugye. Tehát, hogy bármány lenne buddha, ugye lehajolnak előtte, hogy nem bármány. Tehát ez nem bálványimádás, ugye a bálvány a ilyen törzsi vallásokban, úgynevezett világban, ott maga az alak, a szobor, az meg, az meg van lelkesülve, abban benne van valamiféle szellemiség, oké? Tehát valami animista törzsi vallásokban szokott ez erőfordulni, jó, hogy a szó szerint az a mama, az benne van abban a tárgyban. Jó, tehát a bárványimádás, meg amit a Biblia Ószövetség részében ilyesmiről van, ez egészen más világ. Kényes, amikor a mester előtt lebogott a 108-szor teljes testhozban, az nem neki szólt, hogy őt bármányoztam volna, vagy az ő személy előtt borultam volna le, hanem az előtt a tudatállapot előtt, amit ő megjelenít, miközben tanít. A Buddha szobor is ennek a tudatállapotnak a képe, ugye ül a lótusz szélre, a lótusz drónon. Tehát ez a tisztelt tudatlan, ez én végcélom az előtt hajlott meg, és borulok le 108-szor, nem egy bárványnál. Ugyanakkor, és nagyon örülök, ezt a képet megtaláltam, a buddhizmusban is kifejlődött, hogy a érdekes viszont Kínában egy olyan irányzat, amely kicsit bonyolult, hogy vannak olyan Buddha első tanítványai, meg ilyen buddhák, bódhiszatták, akiknek saját területük, mezeik, földjük van. A tiszta föld, a tiszta tudat földje. Kvázi a létnek, de ilyen nagyon összetett és sok létű a buddhizmusban, hogy vannak olyan területei, ahol ezek a buddhák élnek, vagy léteznek, stb. És hát Amida buddha is, ilyen, amit hol fogadott, de Amida, és egy ilyen buddha lenne, akit ha folyamatosan az ember nevét kántálja, Amida buddha, ugye, dicsőség, vagy Amida buddha nevének, vagy Amida buddha neven, ezt így az ember folyamatosan kántálja, a tudatát rászöci, és így hal meg, akkor amint a buddha a túlvilágra kerül, miután meghal az ő híve, ezek a tiszta föld Dzogchen-sú irányzat Japánban például, akkor erre a tiszta földre a saját túlvilági buddha világába emeli kegyelmet. Tehát ez érdekes, hogy egy olyan vallás a buddhizmus, amelyik tényleg egy buddha utolsó szavai, hogy törekedjétek rendületlenül, arról szól az ember, itt senki nem csinál helyette semmit, nincs kegyelem, de a karma nem ismer kegyelmet, hanem dolgoznod kell azon, hogy olyan tudatállapotba kerülj, amiben már nem gondolsz olyat, nem mondasz, nem teszel olyat, mert a karma megtanulod, hogy megjutalmaz, és ezért újabb réteg van. Ebből akar az ember kikerülni, és ebben a, és ez elég nagy feladat, ugye? És ebben a halálban is kifejlődött egy olyan irányzat, jó ezer év után, ami egy túlvilági misztikus buddha kegyétől teszi függővé a kegyelem, ugye, függővé az embernek a megszabadulása. Tehát Japánban eleve a buddhista irányzatokat így osztják, így osztályozzák, hogy Jinkyu vagy Tariki, önerőből, más erejéből szabadul meg, világosodik meg. Tehát érdekes mondom, ez egy állati jó kép, mert pont ezért Japánban van a aztán Ushiko, igen, az Ushiko Daibutsu, az Ushiko temető mögött a világ egyik legnagyobb 120 méter magas bronz buddha szobra, amin a buddha ugye, aki várja az elmúltat, és bemet egy benne bízó telekét, és ugye, hogy megmenti, megszabadítja, megvárosítja őket majd a saját misztikus túlvilági területén. Tehát egy nagyon jó fotont, vagy sikerült hosszú kutatással rábukkanni, nagyon örültem. A buddhával kapcsolatos ilyen félrejthető dolgok után nézzük a buddhizmussal kapcsolatos dolgokat. Az első például az, hogy a buddhizmus ateista vallásnak. Az ateista, ez aki tagadja bármiféle Isten szellemi lényeget, a természetes feletti transzcendencia létét, általában naturalista, tehát csak ez a világ létezik, Isten nincs, stb. Stb. A buddhizmus nem ilyen vallás. Eleve mondom, a hindu háttérben jelenik meg, bár azzal szemben fordul, de már utáltam már, hogy a buddha megvilágosodik, és ott akar maradni a megvilágosodott állapotban, és előtt a testre fel minden szolgálat, hogy meghal kézre, ennyi, túl nehéz lenne továbbadni a tant, és akkor megjelik neki Brahma, aki a hindúizmusban azért mégiscsak a teremtő. Ezek a négy feje, a négy irányban látjuk, és ha figyeljük a kezét, namaste pózban van, tehát a hódolat pózában, ilyen buddhábrázolás nem értve nem talál, mert egy buddha már semmi alatt nem hódol. Tehát tanít, meg érinti a földet, meg mindenféle ilyen buddhák, ilyen kész tartások vannak a buddhista ikonográfiában, de ilyen nincs. Tehát azért, mert buddha már semmi alatt nem hódol, de ő előtte még a teremtő, és a hindu teremtő is hódol, és háromszor kér, hogy jöjjön és álljon fel és menjen el tanítani a szenvedő lényeket, segítsen ki a létszforgatagból. Tehát mondom, már erről ott vannak a hindu istenek a háttérben. Ugye a buddhizmus nem tagadja az istenek létét, hanem csak a hindu isteneket ismerte, de azokat a saját rendszeréből kizárta, mint akik elindult dolga az embernek. Ők is tulajdonképpen karmának alávetett lények, akiknek emberré kell válni buddhistává és aztán buddhává, hogy megszabaduljanak. Tehát mondom, a buddhizmusnak rendszerének nem része az istenek, ugye, mert csak többes számban ismerjük őket, és csak a hindu isteneket, most az ezéről beszélek. Mert azoknak is buddhává kell válni, ha igazából a léttől vége meg akarnak szabadulni. A másik aztán tehát inkább non-teista vallásnak szokták nevezni a vallástudományban a buddhizmus. A másik pedig még csak a tibeti irányzat, hogy ezek a, biztos láttatok meg tibeti kolostorokban ezek a festmények, ezek a tankák, Tibetből, Nepálból, ilyen nagy festett, ilyen sejem, falvédők, lobogók, stb. Ezek a figurák, amik ezen rajta vannak, ezek számukra létező szellemi lények. Tehát ez nem archetipusok, meg egyéb ilyen nyugati, pszichologizált elképzelések. Tehát a tibeti, a Vajrayana irányzat, az igenis óriási panteonról tud, istenek, istennők, szellemi lények, óriási panteonról van, kimegyek rögtön a tibeti irányzatban. Tehát minden meditációt itt kezdenek, hogy ugye Mahakála a feketevás Mahakála, a legegyik ilyen erőteljesebb patronus szellemek, patronus istenek a tibeti buddhizmusnak, hogy védjél őket a egyéb rossz indulatú szellemi lényektől. Oké? Tehát ez nem... Ezek nem pusztán ilyen archetipusok, vagy pusztán imaginált elképzelt dolgok, hanem velük beszélgetve, most akár volt a tibeti buddhizmus gyakorlás, akivel beszélget valós ilyen élmény találkozása akár nem, ezeket valós dolgoknak tekintik. Tehát nem egy ateista vallás a buddhizmus, ezt különösen a tibeti irányzatban látni. Ugye ott a Dalai Lama, meg a Pancsen Lama, ugye a Avalokiteśvara, meg egy másik, még Buddhának a reinkarnáció, emanációja, a világi megjelenése. Tehát a Dalai Lama is egy Isten király a saját kultúráján belül, nem pusztán egy pusztán vallási vagy politikai vezető. Okay? Tehát ezért gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon más világ, nem ateista vallás a buddhizmus. Aztán egy másik ilyen elképzelés, a buddhizmus a többi toleránsabb vallásban. Hát én nem mondom, hogy nem toleráns, de hogy nem kifejezetten toleránsabb más vallásnál, az azért elég egyértelmű. Biztos hallottátok már, gondolom hallottátok már ezt az elefántos történetet. Ugye egy rádzsánk, egy királynak az udvarában, ugye ott odavisznek egy elefántot, vakon születetteket behívnak, 6-ot vagy 8-ot, ugye a különböző Jajana Hindu a buddhista mezők szerint, és akkor mindig próbálják kitapogatni, hogy milyen az elefánt, erre a kérdésre kell válaszolnia, és mindig csak egy részét tapogatja ki, ugye az oldalát, az orbányát, a farkát, az oszlopszerű lábait, és akkor megy a vita, hogy akkor most milyen ugye az elefánt, és mindig a maga élményei alapján beszél az elefántról. Ezt hinduképpen nyugodtan úgy szokták elsütni ezt a történetet, hogy lám minden relatív. Ugye a Jaina verzióban is ugye az a történet csattanója, hogy aztán az uralkodó nem mondja nekik, hogy hát mindegyik ötöknek igaza van, senki se téved, csak nekem rész szerint való az ismerete. A buddhista verzióban ott van a buddhista szentírásokban, a Páli Kármán Szutta Pitakában, ez egy nézett Titha Szutta, ez egy rövid kis szutra, ahol Buddha meséli el ezt a történetet, a kortárs hindukról beszél. Tehát a kortárs hinduk filozófiai iskolán mindenféle metafizikai kérdésekről vitázó filozófusai prédikátorai, akik vakok nincs szemük, vagy Buddha mondja. Tehát tulajdonképpen a sztoriban ő a király, és a vakok a kortárs hinduk. Tehát ez az alap hozzáállása a buddhizmusnak az eredeti abarakozott környezethez, amiben megjelent. Elve másztika irányzat elutasítja a védák tekintét, ezáltal az egész a védikus papság tekintét, és ezáltal az egész kasztrendszer tekintét, nem lehetne, hogy egy buddhista lett, az a hindu szakrális társadalmak kívül esett. Társadalmunk kívül lett. Tehát nem lehet, hogy ez egy szerződesetként indult a buddhizmus, mennyire szembe került a kortárs hindu társadalomban. És hát befelé valóban mondhatni toleráns a buddhizmus, tehát ez a Vekajána az egy út, egy jármű elmélet, tehát hagyhat ökumené a buddhizmuson belül is. De azért kifelé pontosan tudják, hogy a buddhizmus végcélja, a megvilágosodás, egy felébredés, oda egy út vezet, és az Buddha útja. A többi ez egyszer máshol vezet, illúzió, karmanyájtás. Tehát ezen nincs semmi, hogy minden egyes vallás ide a többihez. Hogy mindegyik más vallásban is vannak részigasságok, vagy a teljes igazság, ez nem vannak. Mindegyik vallás ezt mondja. Jó? Tehát ebben csak egyet mondanék, hogy a buddhizmus sem kivétel. Aztán a buddhizmus vallja a lélekvándorlást. Erről már volt szó, miután a lélek, a hétköznapi értelemben a lélek, sőt, még a hindu értelemben lett atman létét is tagadja, ezért a lélekvándorlást tagadja a buddhizmus. Azt mondja, hogy ez egy illúzió, amitől megszabadul az ember, amit az én illúziójától megszabadul. Ebben kellve az én vándorlásának illúziójától is megszabadul. Most azért itt ugye tudjuk, hogy itt van a 14. Dalai Láma, aki előleg 11-szer van itt. Nem tudom, hallottátok-e a Tulku lámáknak, vagy a tibeti, igen, ez a Tulku rendszer. Ez igazából ez csak a Krisztus után 12. században jelent meg. Most sem nem emlékszem, melyik tibeti iskolában, hogy egy meghaló, egy haldokló mester elmondta, hogy kibe, hogy hol és hogyan fog újra születni. És ettől kezdve ő születik újra, és egy újabb x éven keresztül akarja tanítani az embereket, tehát azért születik szándékosan újra, hogy megint tanítson 60-70-80 évig embereket, és gyakorlatilag tehát ő az, aki újra, meg újra, meg újra, meg újra születik. Ma a Tibetben kb. 500 ilyen tulku tradíciót ismernek, tehát ahány emberrel ezt így nyomon követik, hogy ő majd előre megnyilja, hogy mikor vagy hol fog megszületni, de hát azért vannak kérdések, meg van egy nyilvánosnak egy titkos része annak, hogy hogy lehet megtudni, ez a gyerek tényleg annak a lámának az újraszületett változata, vagy nem, és hát itt ez egy bonyi és részben titkos dolog, úgyhogy erre többet nem tudok mondani, de mondom, ez egy nagyon késői dolog. Okay? Tehát a Bamma, a Hatonmaról, a Nibbana felé vezető út, a kiszakadás a szamszárából, a létforgatókból, ez a cél. Azt mondja, hogy szándékosan újra, meg újra születik, hogy tanítson, ez egy megint csak sajátos tibeti módszer, vagy hát jelenség a buddhizmuson belül. Aztán, hogy a buddhizmus a belső békesség vallása lenne, és ennyi, és ezért mondjuk a legtöbb nyugati főleg ezt keresi a buddhizmusban, bár ugyanezeket ugyanezt elérni nem vallásos, nem buddhista technikákkal, és tehát a mindfulness-et, a tudatosság, a relaxáció, vagy minden. Tehát vannak erre civil technikák a pszichológiában, mentálhigiénében, az ember hogyan buszik le, meg szedi össze magát, meg ilyesmi. Ez nem kell buddhistával állni. Ezt csak azért mondom, mert a végső kialvás, tehát a végcél az a végső kialvás, tehát a vallás. Nem pusztán az érezzük jól magunkat, lazuljunk el, mosolyogjunk egy kicsit, mert elégedettek vagyunk a vételt, ilyen nyugati, hogy mondjam, hozzáállás, hanem itt tényleg, mint amikor egyszer utána megkérdezték, hogy hova tűnik a lélek, miután az atman miután megvilágosodik. És akkor visszakérdezett, hogy jogos-e a kérdés, hogy amikor törégig a gyertya is elsercen, jogos-e a kérdés, hogy hova tűnt a lángé, nyugatra, keletre, északra, délre? Egyszerűen elfogott a tüzelőnök. Ugye, hogy idézem őt, a tűzprédikáció, ami azt hiszem önmagában mindent elmondja. Minden lángban áll szerzetes. Lángban állnak a jelenségek, lángban áll a látás, lángban állnak a látványok, lángban állnak a látványok, okozta érzések, akár kellemesek, akár fájdalmasak, akár sem kellemesek, sem fájdalmasak. Mi gyűjtött a lángra? A szenvedélytüze, a haragtüze, a balgaságtüze gyűjtött a lángra. A születés, az örökség, a halál, a bánat, a fájdalom, a szenvedés, a szomorúság, a gyötrelem gyűjtött a lángra. Mondom nektek, és így régni az összes érzékszervem, tehát nagyon analitikusak ezek a szövegek, a magyar fordítások is általában egy nagyon rövidített verzió. Régni az összes hallás, szaglás, izlás, tapintás, gondolkodás. Mert jogos neves tanítvány ezt belátja. Ha mindezektől elfordul, elérje a vágytalanságot. A vágytalanság révén megszabadul. Ha megszabadulunk, tudatára ébred, megszabadultam, és felismeri, hogy megszűntek a születések. Elérte a tökéletességet, cselekvését befejezte. Többé nincs köze az élethez. Tehát Buddha is megvilágosodik, és egy dolog is látom, hogy véget ért. Nem kell többet újra születni. És ezzel nagyon rossz hírnek hangzik nekünk, ugye mondjuk vagyunk keresztény ugye örök élet, ugye felfogásban hallani azt, hogy itt a lékció az örök halál, de gondolja bele, hogy azért, mert ez volt jó hír, ahol a életvándorlás, ahol a karma törvényekben és ahol a életvándorlás, mint rossz élet világnézet, vagy rossz élethelyzet, ahol ebben gondolkodnak, hogy jó hír az, hogyha megvilágosodsz és meghalsz, vége. Ez ott jó hír. De mondom ennek a vallásnak, ez a cél. Ez a végcél. Nem az, hogy jól érzünk magunkat. Kérdés az, hogy ez a világkép van karma, vagy nincs, reinkarnáció, és így van. Ezzel összefüggésben egy a buddhizmus, ugye ez egy pesszimista, vagy morbid vallás lenne. És egy két dolog, az egyik, amit mondtam, hogy tartam rá ezek az undor gyakorlatai, mert mondom vidéken, szerintem párfölben van, Kolostoriban még gyakorolják, és mondanak hullákon, hogy is már égeznek, mint temetnek, minden, de csontvázakon azért egy gyakorolják, és ezért nagyon morbidnak tűnik, vagy megint csak a tibeti tantrikus irányzatban, ahol egy testrészekből, maradványokból, azért éppen egy kokonya pohár, készítenek hangszert, edényt, rituális eszközt. Koponya csontból, csigolyákból, nyakláncok. Tehát amiket ott morzsolgatnak ezek a tibeti szerzetesek, azok ott emberi maradványok, tehát emberi csontokból készülnek általában ezek a rózsafűzések, vagy bocsánat, most nem teszem a megfelelőnek. Tehát az első, amit látnunk kell, hogy a buddhizmus a saját felfogása szerint nem morbid, vagy nem pesszimista, hanem realista igyekszik lenni. Tehát miután nem tud egy örökkévalóról, aki mindig szeret minket, meg nem akármikre képesünk, értünk, hanem a hindu istenek vannak, és a lélek vándorlás forgat illúziójának, ugye ez a helyzet, ezért ebben ugye a realistának tartja magát, és ezt érzékeny saját magát, hogy a halála ilyen szinten és fokon tud és akar szembesülni. Tehát, hogy annyira hozzá lehet szokni, hogy a végén megsemmisülés gondolata is, mint végcél, az egy jó dolog. És persze mindig, hogy a nibbánat általában vagy ilyen tagadólag fogalmazzák meg, hogy nem ez, nem az, sem ez, sem az, sem ez, vagy pedig valami nagyon szépen fogalmazzák meg, ugye, ami maradandó, ami abszolút, ami változatlan, ugye, kérdéslátok ilyenek, csak valahol hiányzik, ugye, az, aki ott megmaradna. Oké? Okay? Tehát mondom, az egy első egyik szempontból nagyon realista akar lenni a buddhizmus, ezért mondom a halálával szembesülésre én erőteljes, mondom azért főleg szerzeteseknek. A másik pedig ez megint csak a tibeti irányzat, ahol emberi testrészekből csinálnak rituális kelléket, mondom az a tantra, tehát a hindu tantristák is jelent. És végül ugye a buddhizmus az egy ilyen magányunk lehet, igazából egy csomó emberit a nyugaton szimpatizálása a buddhizmusnak, tehát szimpatizál akár a buddha mosolyol, akár a nyugalommal, akár ezekkel a meditatív technikákkal, vagy a dalai láma személyisége, vagy a tibeti nép sorsa, hogy valamilyen módon inkább szimpatizál ezzel az egészen, de tőle még nem buddhista. Tehát az, hogy valaki buddhista legyen, az menedéket kell venni a buddhánál, a dharmánál, az a maga tanítás, és a buddhista közösség, mint a buddhandaram szarangacsámi, dharmam szarangacsámi, szangam szarangacsámi, tehát ez a menedéket teszik a buddhánál, a dharmánál, és a tanít, és a szangánál. Ő személye, amire jutott a megvilágosodás, az erőszorú tan és a közösség. Tehát ez a szociális oldal a buddhizmusnak, ez az Ázsiában egy egész konténeresnek a szociológiáját, a társadalomára, a hatot, a szárcát, minden, ez vagy hiányzik a nyugati individualista, individualista, buddhista, elég önellent mondás, ebből a megközelítésből. Tehát nem elég a szimpátia, tudni nem lesz valaki buddhista, maximum szimpatizás, tehát egy közösséghez való tartozása az, ami kell, és azért ez hosszas, azért ezt megelőzi, most normálisan körösségben van is ilyen képzés, hogy tudja egyáltalán, hogy miről van szó. Tényleg tanultás. Oké? Okay? Hát ennyit írja röviden még a buddhizmusról, és végül hogy minden buddhista, ugye Buddha beszédei is ugye, szerzetesek, ugye nem mondom mindig, tehát hogy szerzeteseknek szólnak. Hát nem minden buddhista él szerzetesként, ez egy... Bocsánat, nem tudtam kihagyni ezt a képet, annyira vicces egy bangkoki felvétel, inkább itt egy másik. Tehát, hogy mindenki szerzetes lenne, hogy a buddhizmus az megköveteli a szerzetessége. Igen, először ez egy szerzetesi közösségként indul. De aztán lettek laikusok még buddha életében, akik felvették a hármas menedéket. Őnekik öt szabát kell betartani, tehát az egyszerű mezei járó buddhista, hogy ez a nem öl, nem lop, nem hazudik, nem erkölcstelenkedik, nem fogyaszt bódító italt. Most mindegyiknek külön irodalma van, mit jelent, mit nem jelent. Aztán, hogyha valaki bizonyos ünnepekkor, vagy elvonulás, ideiglenes, vagy csak időszakos elvonulással még hármat fölvesz, és akkor nyolc szabályt tart be, a novíciusok tartanak be tizet. Tehát ebben már én is valami nyolcig magas ágyon, vagy nem érít pénzt, vagy dél után már nem eszik tejet, vagy ilyen tejet egyáltalán nem eszik. És aztán a férfi szerzeteseknek 227, a női szerzeteseknek 311 szabály. Valamit be kell tartani. Tehát azért ott van az, tehát az valós, az igaz az a kép szerintem, hogy a buddhizmus, tehát ennek a buddha tudatnak a megvalósítása itt és most ebben az életben az egy nagyon kemény feladat. Az én sem nekem zen buddhistaként, én ember úgy döntöttem, én akkor nem érek rá, tudom ennyit szenvedni, elég rossz az így, hogy van, és akkor úgy döntöttem, hogy már jobb ezt csinálom, és minden félretében, mindenek. Tehát ez azért nagyon sokat követel az embertől. Nagyon-nagyon kemény, tehát a legtöbb, mi van 360 millió buddhista, hogy 1 millió szerzetesek száma kb. Az összes többi buddhista gyakorlatilag nem él szerzetesként, tehát ő egyszerűen éli a hétköznapi életét, és egy jobb újraszületésben reménykedik. Úgy egy karmikusan jobb újraszületés, mint amikor már mondjuk buddhistaként, hanem még szerzetesként is elmondhat, és így tovább. Amit látunk kell, hogy még Buddha idejében ott volt, ugye négyes fokozatot látunk, hogy vannak, akik belépnek a folyóba, ugye a megszabadulás útjának a képe, hogy belép a folyóba. Van, aki belép és egyszer még visszatér, van, aki belép és már nem tér vissza, és van, aki át is jut a folyón. Tehát ebből a négy fokozatból maga Tipitaka, a legrégebbi buddhista iratok is, százával említenek civileket, tehát én nem szerzetes civileket, akik a folyóba belépők. Aztán van olyanokat is, akik nem lépnek vissza, de összesen 21-öt említenek, aki át is ér a túlmarta, annélkül, hogy szerzetes van. Oké? Okay? Tehát igenis, én úgy gondolom, hogy valahol nem ér minden buddhista szerzetesként, mondom, csak minden 360-dik talán, vagy 720-dik, de az, hogy ebben az életben egy életemből megvalósítsa valaki ezt a végcél, általában nagyon össze kell szedni magát, és persze jó karmik, hogy háttér is kell egyáltalán, ugye ez megvalósuljon. Ugye aztán minden buddhista olvassa és ismeri a szentírásokat. Hát nem, tehát ahogy az általában keresztény nagyon olvassa, vagy soha végig olvassa a Bibliát, pedig ez egy sokkal kevesebb szöveg, ugye a Revidát Viktoritában 325 oldal az Új Szövetség. És akkor meg lehet ismerni, hogy miről szól a keresztényként. Ez itt a Tipitaka, a páli nyelvű, tehát az eredeti páli nyelvű kiadásnak a romanizált, tehát latin betűkkel, romanizált tudományos átírásos verzió, 40 kötet, 12 ezer oldal. És ez csak az alapszöveg, a legrégebbi buddhista változat. És akkor ugye a buddhizmusra úgy tekintettek a tibetiek, hogy ők a csúcsak, ezért a Theravada, Mahayana és aztán a Vajrayana irányzat, tehát ők a buddhizmus fejlődésének csúcsak, a többiek nem tekintenek így a Vajrayana, de ők így tekintenek vissza. Tehát az ő irodalmunkban már ott van a Mahayana és még a saját tantrikus irodalmunk is, tehát ez egy ilyen szobányi könyvtár. Tehát a kanjur, a tibeti szentírás gyűjtemény, az 108-111 kötet, kiadásnak kétkörből 100 ezer oldal. A kommentári a tanzsúr az 224 kötet, tehát még legalább még 200 ezer oldal. Tehát csak az egy kérdésem, hogy most őszintén, hogy akik egy nyugaton buddhistává lesznek, mennyit fognak fel ezekből a vallásokból? Úgy őszintén, tehát mennyit lehet, vagy mi kell az, hogy valaki tényleg buddhista legyen buddhista szempontból, de hogy ezt az iszonyatos mennyiségű irodalmat egy buddhistaként felnőtt sem tudja megemészteni, az egészen biztos. Tehát ez egy óriási irodalom, és mondom, európai nyelvekre most 30-valahány ilyen nagy vétos kötetet fog majd megjelenni, például a tibeti klasszikus, hogy Gyöngyszemé, angolul. Tehát a Gyöngyszem, oké? Okay? A Tipitaka már nagy részt megvan, azt hiszem, szinte megvan a teljes Tipitaka angolul. Magyarul azt hiszem, 2-3 ilyen könyvünk, tehát meg kell bérni ez a Buddha beszédei, van még fejezetek a Pali Kánonból, egy ennél is vétosabb kötet, meg van még egy szutta, egy kommentárral, tehát egészen minimális. És van ezzel alapbuddhizmusnak, hogy olyan beszélek, hogy van különösen kínai, meg tibeti, meg egyéb irányzatok. Az külön órás, több órás magyarázatokat igényel. Tehát nem, az általában buddhista az éli az életét, reménykedik egy jobb újraszületésben, és mantrázgat ezt azt, hogy a családi hagyomány, ez az irányzat, ahol ő tartozik, nem értem, vannak ilyen teljesen egyszerűsített buddhizmusok, a Nichiren, egy teljesen egyműködőzítő buddhista irányzat, az összes többi irányzatot is, hogy mondjam, hát azokat se veszik fóság meg. Tehát ott is például egy a Lotus Sutra, és a kész, semmi más nem érdekel. Egy későbbi Mahayana szöveg. Na, úgyhogy mondom, még ennyi van, és aztán még egy pár ilyen klisé, hogy minden buddhista meditál, vagy kántál, hát nem. Megint csak a szerzetesek kiváltsága volt egészen 20. századig az, hogy ők ülnek, meditálnak, olvassák a szutrákat, kántálnak, stb. Stb. Ez egyszerűen ez egy buddhista, írta az életét és az ott ülőszület és bereneket. Ez a fénykép, ez most éppen Tájföldön van egy mozgalom, ez a nagy Dhammakája templom, ez ilyen állati nagy, arany, kis arany buddhákból felépített iszonyatos nagy építmény, ahogy 1 millió ember befogadására képes az alsó csarnok és a környező udvar, és a rengeteg ilyen tömeges ilyen demonstrációt tart, ez a bizonyos tér alatt irányzatot ott a bankokban. És hát ami új az ördögben az, hogy a fehér ruhások azok civileknek, azok nem szerzetesek, hogy civilek is jöhetnek ide meditálni, és hát a maguk mondják, ők is az élékeznek. De azért más kérdésemnek már azért van szakirodalma, hogy azért is egy ilyen jóléti buddhizmus irányzat, amit ez az iskola itt minden művel, utána a szerzetesek végig mennek a kis gyűjtő edényekkel, tehát ez a Nirvana for Sale. Most jelennek meg ilyen kutatások. Hát egy komoly kritika érje a Téraváda közösségen be ezt az irányzatot, hogy civileket itt meditáltatnak, ott van a nagy egységélmény, meg mindenki szépen békében ősödik és meditál, aztán veszedik itt a támogatást, meg mindent, és iszonyatos botrányok vannak ebben. Tehát a buddhizmusra is ugyanúgy hat a szekularizáció, ugyanúgy hat a politika, meg minden, szerintem bármilyen más vallással. Jó, tehát nem meditál és kántál mindenki, azt, ami ma van, hogy ma azért többet meditálnak civil buddhisták, ez egy új jelenség. Oké? Okay? Ez sem volt mindig, vagy ugye, hogy minden buddhista vegetariánus lenne. Nos, nem. A Kínában még a szerzetesek mindenképpen, Tibetben a szerzetesek sem feltétlenül vegetariánusok, vagy ugye, hogy minden buddhista erőszakmentes lenne. Hát ezeknek az országnak a történetét érdemes végigvizni. India, Sri Lanka, Tibet, Kína és a Japán történetében, hogy Buddha nevében is miket műveltek emberek. Buddha nevében. Ugyanúgy, hogy a keresztes hagyjáratok is Krisztus nevében, hát aztán annak mennyi köze van Krisztushoz, ugye tudjuk, és hát ezeknek a dolgoknak mennyi köze van Buddhához, hát azt is el gondolom. De mondom, nem minden buddhista erőszakmentes, tehát az ázsiai, Dél-Kelet-ázsiai harci művészetek központja az a Shaolin kínai, honnan tartom emberi kolostorból ered. Ahol kizárólag a szerzeteseket gyakorolták. Tehát volt olyan, hogy lázadó fegyveres seregeket szétvertek kézzel, lábbal, ottal. Tehát, hogy milyen szinten tudtak bonyolulni ezek a szerzetesek. Más kérdés, hogy ilyen magad a személyközi konfliktus a harci művészetekben szerzetesként, ez ugye eleve, hogy az én és a te valóságát tagadó vallásban ez egy ilyen meditáció mozgásban. Ja, tehát erre lehet ezt használni, és annak én ezt így gyakoroltam. Jó, tehát nem minden buddhista erőszakmentes, és végül, hát nem minden buddhista egyforma. Ezért most pont egy ilyen nekem van egy gotthág, egyszerűen ahány a buddhizmus mérnék egy hangjúba, amelyek ahol éppen elterjedt, a helyi kultúrából látszott el nekem. Kínában terjed először, azt hiszem, hogy ez egy taoista iskola van, maga a sajátos furcsa nyelvezetje. Tibetben a bőr sámanizmus hatott rá, ezért meg a tantrikus irányzat, tehát ezért például milyen. A Japánban a sintó hatott rá, ugye szoktak is mondani, jó sintó, két arcú sintó, félig zen, félig sintó. Tehát a buddhizmus nagyon sok arcú, nagyon sokféle, ahogy azt mondanám, hogy kereszténység, azt sem mond semmit, ugye? Most görög, latin szír, meg egy ilyen hagyományok, teljesen más világon. És ugye a végére írva, saját történetemről itt a Dióhéjban, tehát én 16 évesen kezdtem el először a tudatépességet, vipasszanát gyakorolni, aztán már zenre vártam, az ami nagyon vonzott. Vonzott a japán kultúra, a kínai kultúra, a kalligráfiájuk, tehát egy csodálatos a kínai kalligráfia, ha meg tudja jegyezni ezeket a kristoxokat mondani. Tehát ez nagyon vonzott, meg a karate iskola, ahol jártam annak idején, ott hallottam először, hogy a karate az zen, az zen karate. Tehát a kettő között valamiféle kapcsolat van, és ott volt a 80 fős klubból voltak hárman, igenek, egy buddhistaként gyakoroltak. Tehát meditáció mozgás van, ha úgy tetszik. És akkor velük elkezdtem beszélgetni, aztán eljutottam nagy nehezen az Isten hegyi utcás, tehát a mögötti utc, valahol volt a buddhista missziónak a központja. És ez egy szombat volt, és egy zsidó házaspár teljesen beültözve Sábeszre fogadott, és azt hittem rossz helyen vagyok, mert ők a buddhista missziónak, ők voltak a vezetői, és nem kedves ember, mert hogy őnek nem fogja megmondani, hogy van Isten, vagy nincs, de itt van ez a buddhista alapsztori, meg a beszédei, meg a meditációs gyakorlat kezdjen gyakorolni, másban nem bízok, csak a saját élményemben, a saját tapasztalatomban. És aztán jöjjek, és akkor majd csekkolják, hogy hallgatok, és az egyik. Tehát én valahogy így kezdtem el, egyetőbbet olvastam, meditáltam, és valahogy úgy tűnt nekem, hogy ez az egész egyfajta magyarázatot adja a kis teenager kori nyomoromnak, de minden teenagernek ez a feladata, hogy megtalálja önmagát, jött van a szerelmi csalódások, tehát érés, felvisszes problémája, hogy tetszik, megoldódik úgy, hogy egy olyan szempontot kapok, ahonnan néz a érés, te valójában is létezik. Okay? Én meg ezért adtam rá neked én teenagerként, amit milyen átéreztem, ugye tényleg a szenvedő lényeknek a szenvedése, az a lángtenger, az a tűz, amiről beszélünk, úgyhogy a tűzprédikációban. Talán láttatok már ilyet, hogy is a tibeti szerzetesek ülnek sorban, és előttük egy csomó ilyen lángoló gyertya. A szamszára, a mindenféle illúzióban szenved, a végén sokaság, stb. Stb. Tehát ez valami volt, ami nagyon mélyen meg tudott fogni, és nyilván a relaxációs hatása esetleg a buddhista meditációnak. És végén döntöttem, hogy én szerzetet szeretnék lenni, hogyha ez a valóság, tehát hogy tényleg érkezik ez a karma törvénye, és a újra reinkarnálódó munkád, és az egész illúzió, és csak szenvedés minden, akkor ebből együtt is most ki akarok szállni, és másokat is mondom. Tehát ilyen nagyon tudatosan készültem ebben. Néhány, és akkor több a Falun zeneiskolájának a első 8 tagja között voltam, meg ilyenek. Tehát én komolyan vettem az egészet, körösségcsinoságot, Gutfrogény intézetben hallgattam, hiszen 2-3 évet volt, mire megtértem. Ötös volt, hogy ezt nyilván nem lehetett osztályozni a tudatállapotot, az a jókat velem részít a mesteremnek idén. Úgyhogy mondom, nagyon komolyan vettem ezt az egészet is, és készültem rá. Keresztényekkel nem nagyon találkoztam, hogy önök, akikben bármilyen vonzó lett volna, vagy valami egészen más, tehát más intellektuális, vagy egyéb kihívás nem vagyunk ért, úgyhogy mentem. Volt néhány belső kétel. Az egyik, amire rá kellett jönnöm, hogy a buddhizmus elitista. Tehát nem mindenkinek tud buddha, nem mindenkit tud buddha megszólítani. Hát ott van itt a rokonok, akik tudom, hogy nagyon pragmatikus, nagyon egyszerű észállású, gyakorlatias észállású emberek, nem fognak tudni szutrákat olvasni, nem tud mit kezdeni ezzel, hogy üvítse ki a tudatára, tiszta tudat, meg íres tudat, meg ilyen, tehát alkalmatlan rá. És akkor én rá kell tennem, hogy ezek szerint ott nem tud mindenkit megszólítani, csak ha már elért egy bizonyos karmikus szintet, ugye nyilvánvalóan. A másik pedig egy ilyen határélmény volt, ha úgy tetszik, egy ilyen furcsa határélmény. Egyik ilyen elvonulások után, többen voltak elvonulások, tanulom, meg ilyen hétvégi volt a Bogdán az egyik csikastékban, és ilyen késő este így sok meditáció, meg beszélgetés, mesterekkel szersény, tehát ilyen négyszám közti beszélgetés, meg ilyen után. Kiléptem a kastélyból, egy nagyon késő este volt, és felnéztem az égre. Ilyen totál fekete volt az ég, tehát a teljesen volt felhősödve, amikor semmi csillag, sehol egy fény, ilyenek. És így felnéztem, és hát ilyenkor ez nem tudja fókuszálni, valahogy szétnőtt a szemem, vagy nem tudom mit, de nem csak azt éreztem, hogy nincs tudja fókuszálni, hanem egy ilyen nehezen leírható élmény volt, nem testen kívül élmény, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen a tudatom kvázi beletárgult ebbe az űrbe. Az ember mi mondják, amikor valakinek van világosabb, hogy csak kilenne dobva a nagy űrbe. Tehát nem a kicsi szélből a semmi ágán, hanem hogy a semmi van. Tehát én azért megvilágosodtam, hogy megvilágosodása van. Ilyen apersonális, ilyen személytelen, fura, nézőről beszélni. A módon. Tehát, és egy ilyen küszöb, én azt érzem, hogy ott állok a küszöbben, és egyszer csak ilyen nagyon oda nem élő módon így bevillantak virágok és fák. A teremtett világ. Tehát amit mindig is szerettem, egy kis virágokat a fűben, közgyűrűvel, hogy fényképezgetni, meg erdőben lefekülni zavarra, csak nézni a fákat, hogy az égben mutatnak. Tehát ha így utólag azt mondanám, hogy a teremtett világnak a szépsége, vagy ami mindig is lenyűgözött a természetben, hogy mögött kell legyen valaki, és én nekem oda nem élő módon megfogalmazódott bennem, hogy és tényleg az egész mögött nincs senki. És semmi. És ez nagyon nem buddhista, nagyon oda nem ilyen gondolat volt, csak azt hiszem, hogy visszalépek. És tehát persze így kimeditáltam magam vele, egy ilyen kétségével töltött tudatkész, mentem tovább. Tehát ahogy ezt szoktam a tudati éberségben maradva vagy abban vissza az ökkelme. És aztán ez úgy ne is csengett ennek a hatása, de egy olyan hónap múlva találkoztam egy sráccal, akivel még együtt harcművészkedtünk. Itt a brutális alkatommal láthatjátok, hogy kemény. Ő is hasonló. És hazajött Németországból, és hát ő meg ott keresztény hitet ért, és bizonyságot tett nekem. Hát ennek ellenére lettem keresztény, bizonyságot tett nekem. Bátorításként mondta, hogy András, ez a buddhizmus milyen hűs. Tehát ilyen belepocsaklom, hogy kell szeretettel érzékenységgel. Nem tudom megfogalmazni, hogy mi az egésznek a lényege. Hát elkezdte, hogy látványosan a jelenések könyvéig, úgy húzta, hanem két-három órán keresztül beszélt, és követhetetlen volt, érthetetlen volt. Szóval, hagyjon már békén, semmi baj, majd szegény valamelyik következő életében. Meg kéne visszatérni a buddhizmushoz valamit, így próbáltam megőrizni a befolyásolatlan tudatállapotot. Egyután könnyen ment, mert annyira érződöttük az egész, amiről beszélt a srác. Tehát egy elég furcsa élmény volt, de aztán, hogy ott ültünk, beszélgettünk itt a tejámat, egyszer csak egy jelenlét tudatosult bennem, nem kellett mondjuk a szobában. És amiért ez fura volt, ugye az ember van olyan, hogy van egy ilyen kis nézett makiók, ilyen spirituális, szellemi lények, vagy ilyesmik, amikor esetleg megjelenik meditációk, ezeket nem kell foglalkozni. Tehát az meditációk az embernek ilyen picit nyitalan szemben, tehát nem szabad, nem csukja be a szemét, nem vizualizál, nem szakad el a világtól, hogy elmegül a Földön, meg fáj a hátam, meg a tőtön, meg minden. Nem is az, ami az istenek, istennők, szellemek, stb., amikor a tibetiek dolgoznak. Ha a sportot egy jelenlét, amin nem is sose találkoztam, és aki egyszer csak megszólalt itt belül. Miközben a srácok nekem nyomatta az evangéliumot, vagy mit. És itt belül megszólalt egy hangpillanatás, miket gondoltál, miket mondtál, miket tettél összeményben. Csak így ennyi. És az az érdekes, hogy annak elejel, hogy Isten fogalmáról, ugye nekem, mint zenutistákján, azt hiszem, milyen fogalmam volt, amit tanultam az emmesterektől, hogy amikor ülünk az azemben, hogy ebben a pózban megvilágosodott tudat, ezt tulajdonképpen Isten tudatát nevezhetjük rá imádnak, a Isten tudatnak, ugye, meg ilyeneket. Hogy Isten kvázi egy lehetőség, amit én elérhetek, egy tudatállapot, tehát egy lehetőség, amit én elérhetek. És nem egy olyan kívülálló valaki, aki számomra érzi a tár. Tehát ez egy ilyen teljesen más dolog. Tehát nekem maximum ennyi jutott volna eszembe Istenről, hogy igen, ez egy tudatállapot. Jézus is biztos, hogy egy bodhiszattva volt, tehát még nem buddha, de azért valahol közel járt hozzá, hogy ilyenek, de... és ennek ellenére, hogy mégiscsak tudtam, hogy ez Isten. Az, aki az a srác, itt beszél, és mindenféle nehezen követhető dolgokat össze-vissza kapkodom, minden. És emlékszem, hogy ezt elbocsúztam tőle, hogy ilyen majd beszélgetünk még, most kicsit hagyja a békén. Emlékszem, hogy hazafelé mellett, ugye, hogy most mérhetetlen düh volt benne. Egyszer csak azt éreztem, hogy mindig a realitás érdekel, hogy milyen valóság. És kérdezett, hogy van Isten, most szólított meg. Akkor ezek szerint, és úgy szólított meg, hogy tudjam, hogy ez ő. Akkor most, akkor, amit idáig 8 évet csináltam, akkor ez mind kárba veszett. Tehát, hogy mégsem üres az ég, mégsem egy közönös világegyetem közepén ülök, és a tudatommal próbálok valamit csinálni, hogy elviselhetőbb legyen a lét, vagy hogy kikerüljük a létből, hanem itt van, és a nevem szólított. És ugye fogalmam sem volt, hogy mit csinálnak, úgyhogy ugye amikor éjjel jöttem azon a Bosnyák téli katolikus templom, ugye ott szoktak Istennel beszélgetni, akkor így keresek egy templomot, hát ott most sötét volt, rácsú volt, sehol senki, hát akkor nem tudok Istennel beszélgetni. Szóval totál szürreális volt az egész italak, hát az előbb szólított meg csak úgy nyersen minden szakrális tér, meg idő, meg nem tudom mi nélkül, ugye. És következő két napban tulajdonképpen az történt, hogy jöttek vissza az emlékeim, hogy ahogyan én ugye könyvkötőként dolgoztam, ilyen mechanikus, egyszerű kézi munka, amit lehet jó meditatív állapotban csinálni. Ahogy a kollégákkal váltam, otthon a családtagokkal, amiket mondtam, ahogy jöttek vissza emlékek, és valahogy arra kellett rájönnöm, hogy valahol nagyon nem vagyok szúrva. Tehát, hogy ez nem pusztán hibák, meg van karmám, amit majd ledolgozok, meg nem tudom micsoda, hanem itt alapból valami nagyon nem stimmel. És hogy az elmúlt 8 év az végsősorban úgy legbelül békén hagyta azt, amivel valami nagy gondom. Tehát akkor nem volt rá szavam, de utólag úgy fogalmazom meg, hogy találkoztam a Szenttel, ezért éreztem el az ő jelenlétében a saját bűnösségemet. Erre szavam sem volt, ezeket a szavakat a szentesét tudtam használni, de ez volt az élmény, és utólag a Szent Életben, a Bibliában látom ezt a fajta élményt, meg akivel találkoztam, az, aki a zsidó keresztény Szent Életben kinyilatkoztatja ki magát. Tehát, és akkor két nap múlva felhívtam ezt a srácot, hogy figyelj, most ez van, most mi fog történni rámi? Mert joga van hozzá, totál gázok, tehát valami ellenes témában, tehát minden találjuk, bajban van, alapból. Tehát nem amikor összecsinálok, hanem mi alapból baj van, ezért csinálok időnként rosszat. Hát, hogy jön is erről beszél. Minden egy kérdő beszél, mert fogom, hogy így miről beszél, de így van jól jövő. És akkor eljött egy keresztény közösségbe, és ott aztán hallottam az evangéliumnak, a jó hírnek a másik oldalát, hogy az életem bírálma magára vette. Hogy tetszik a kormányhoz a bűneink büntetését, és letudta a halált, de mivel föltámadt, megszólíthatom, és megköszönhetem neki. És akkor csak annyi volt bennem, hogy igen. Tehát ez egy nagyon nehéz két nap volt, nem sokat aludtam, de egy Istennel birkóz, egyszer csak fényben állva találnám a magamat, és kiderült, hogy minden csupa truki. Tehát nagyon nehéz volt, de ott csak azt tudom, hogy igen. És akkor azt éreztem, hogy egyszerűen leszakadott volna mindent. Ami itt annak idején karmának hittem, meg a legutóbbi két napra jöttem a bűneim terhe, ez a mindaz, amit én magam is nehezen viselek magamban, és mások is bennem. Tehát ez leszakadt, az egész hogy kitisztult, és hogy beültem, és én úgy tudtam fogalmazni, mi történt már. Hogy az életem trónjáról leszálltam, lekukoltam oda a lábához, és mondom, hogy fölnéztem valaki, aki valójában mindig is ott ült. Csak nem tudom. És tehát azóta vagyok hívő, tehát 1990. november 9-én volt, amikor este 9 körülbelül érdekes, nincs lehetősége, és hát azóta is próbálom ezt az Istent megismerni, Jézusnak a nyomában járni, és óriási élményem, az első két év volt nagyon nehéz, hogy mire kellett tanulnom, hogy megint kötődik. Ugye a buddhista két évig az ember kötődik valakihez, valamihez, kötődik, ugye, letesmény. Addig gyártja a karmát, addig erre a világon jön meg újra visszajön. Tehát a kötődések elvágása, ez egy ilyen folyamatos feladat. Tehát az, hogy meg ugye a szeretet és illúzió, szeretet és gyűlölet ugyanak az illúziónak a két oldala. Tehát egyik se jobb a másiknál. Marad a könnyűlölet, az együttérzés, igen, de a ragaszkodás hiányzik a buddhista szeretet fogalomban. Inkább az anyai szeretettel szokták leírni, de ez, ami így újra fogalmazott bennem az Istennel való élményben, ez egy egész másfajta szeretet. Ez egy hihetetlenül ragaszkodó, ahogy tetszik hozzám, szögezi magát, velem azonosuló szeretet, amit tanulni kellett, és mondjuk kellett egy két év ahhoz, hogy ezt emberekhez tudjuk megint kötődni. Tehát 8 év tényleg legjobb tudásom szerint a gyakorlás után. És itt nem arról van szó, hogy most egyik jobb, másik jobb, ez itt a reklámhelye, vagy ilyesmi, félre ne értsetek, csak azt szerettem volna elmondani, hogy buddhisták és keresztények is érezzük a létnek ezt az elfogadhatatlanságát, hogy az élet, a lét időben elfogadhatatlan. Az élet szép, de a világ, amit csináltunk meg az élet, az úgy, hogy nem elfogadhatatlan. Mondjuk, mi az oka? Hogy ez az ember öntörvényű, hogy megy a saját feje után, hogy a Bibliában látjuk, vagy egyszerűen az, hogy úgy felépés, hogy keletkezik a személyiség tévképzete, és hogy milyen a megoldás. Ezt az én gyakorlatilag felszámolnék, és ezen túllépni valahol a kérdésem bukan. Vagy pedig, hogy ez az én, ez az ego, ez az őző ego egyszerűen elkezdődik a neveltetése. Egy olyan énnel találkozva, aki ilyen szinten önzetlen lenni. És ez nekem nagyon nagy élményem, csak ezt tudom elmondani, hogy egyszerűen ez van, ez két világ, egymás mellett létező világok, hogy ugyanazt az élethelyzetet, az embernek ezt a fájdalmas létképét, amit buddhisták, keresztények nagyon látnak, hogy erre milyen megoldás, ehhez egyszerűen Istennek kell találkozni, az ember lássa, hogy ebből mi nyemzik, és itt meg mi adatik, és hogy akkor most nincs értelme az egyéniségnek, a személyiségnek, hogy éppen örök értéken, és ezen dolgozni kell is lehet, mert van valaki, aki képes ezt az egót átalakítani, vagy pedig ezzel tényleg nincs mit csinálni egy ponton túl, hanem az illúzió voltára kell rájönni, és valami túlélni rajta, és akár nem létig eljutni. Tehát mondom, ez két világ, és mondom, ez nem a reklámhelye, hanem egyszerűen az, hogy ennyit tudok csak mondani, hogy vele ez történt, tehát Isten ilyen fura módon így találkoztam azóta is, ha próbáltam kizárni az életemből, nem sikerült. Tehát ez az aktív Isten, így és jön utánunk, és dolgozik bennünk, és velünk mindenem át. Ez egy nagyon, nagyon furcsa és így dolog, és így múlt héten lettem 50, így visszatekintve életem egyik felegye, egy buddhista tínédzserként, normál panaszként, aztán buddhistaként, másik fel keresztényként. Én úgy érzem, hogy nagyon sokat vesztettem volna, ha maradok buddhista. És nem pusztán azért, mert ez egy milyen reklámhelye dolog, hanem egyszerűen kiderült számomra, hogy a valóság több, mint amit meditatív úton el tudok élni, fel tudok térképezni a valóságot. Még csak több is, mint a szellemek meg, amit tudom, csak annyi van, nem is. Egy Istennel több, aki aztán megszólított, és úgy érdemel az életemben, és a hívő közösségben mi ezt együtt tapasztaljuk. Ez valamilyen élet, akik nem csak az, hogy csak ez van, ez történt. Más exbuddhisták ugyanilyen, nagyon különbözőek vagyunk, meg más helyzetet is csináltunk, meg különböző utakon, módokon, de ugyanezzel az élő Krisztussal találkoztunk, és nem vagyunk sokan, de minden tisztelet mellett már szeretném mondani, hogy a valóság több. És hát ennek a kis családom is örül, de ez itt szakirodalomban tetszik, a Denis Girard, ő egy francia buddhológus, aki hívő katolikus, de buddhológiát tanít, és ugye a tanítványok mindig kérdezték, hogy életünk szerint mindig keresztény, katolikus állás, ugye. Amikor nem tudom, hogy buddhizmus volt, tehát valami francia buddhológus, egy hívő katolikus, megírta egy röviden a kis könyvecske, a Sarukán Karmelit ápadták ki. A másik még Alice Potter, ő is ugyanazt csinálta, amit én, ő is zen volt, de én csak gyakorló voltam, és zenmesterként, tanítóként járt itt, járt át Amerikából, egy kis japán mestere volt. Ő neki egy kis könyv, ami csak az a három elmélet a mindenségről, amit így tudok ajánlani, amit keresztények értek a buddhizmusnak, vagy tudorai, vagy volt gyakorlói, mert hát amit most nem tudod felolvasni valamit, de mert nem ezt a lapógiát, a weboldalon, a Dávid Tenzingnek a bizonyságtétel, aki tibetik most is találom, hogy a Tulkulámo, aki ezt a 60-as években keresztény hitvet ért, és hát a Dávidet vettek föl. És aztán nem érgezték, tehát ő meghalt, tehát 60-ban halt meg, és medélében így nem érzi, de csak azt hiszem, hogy utána nem érzi. Bocsánat, szervezek, hogy ezt nem érzi. Csak vicceltem, de utána mentem, és az ő sztoria az egy igaz sztori, Panikonban a brit temetőben van eltemetve, mindig megemlítják a sírt, a brit konzulátus mindig helyrehozza. Tehát egy Tulkulámo volt, egy ilyen Dalai Lama típusú hadsága. Egy típusú figura, és keresztény hitet ért, fiatal 20 évesen, és mondom, hogy a sztória fölön lesz a weboldalon. És aztán köszönöm, különösen örülnek a döntésen, hogy van a kis családom, nejem meg a gyermekeim, a tüzékén, akik miért most nem tudok itt maradni, mert aztán dolgozom egy év után. Jó, na, hát ez sem történt volna meg úgy értem az életemben. És nyilván lehet mondani, hogy akkor ugye egy buddhistára mondhatnám, hogy akkor semmi baj, mert következő valamelyik életedben visszajutok. Ezt volt, aki szeretettel meg is mondta. Mondtam, így van, ez tényleg vagy-vagy játék, és hát aztán meg megváltjuk. Jó, van egy bocsánat, hogy ugye ment az idő, legalább 20 percet tovább tartottam, én gondoltam. Ha van még egy pár kérdés, akkor ez tényleg kérdés, és elég hangosan mindenki hangja, hallja, akkor tudok arra viszonyosan.